A jelenések könyve 6. fejezet, első 17 verse. És láttam, amikor a bárány feltölte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól, jöjj. És láttam, én egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltölt a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól, jöjj. És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltölte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól, jöjj. És láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szól a 4 élőlény között a középen, egy mérce búza egy dénár, és 3 mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Amikor feltölt a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény hangját, amint így szól, jöjj. És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt. És hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, és dökhalállal, és a föld vadállatai által. És amikor feltölte az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. És láttam, amikor feltölt a 6. pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a teli hold olyan lett, mint a vér. És az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor a nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és vezérek, a gazdagok és hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz, essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arc elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. A vezérfonalunkban nem az egész fejezet volt kiírva a mai alkalomra, mai napra, hanem csak a 12. verstől a 17. versig. Na de hát, ha mind a 6 pecsétet akarjuk látni együtt, noha tudjuk, hogy 7 pecsétről van szó, a 7. pecsétet majd később bontja fel az Úr Jézus, de a 6 pecsétről essen szó ezen a mai este, amely feltörettetik, és amikor azt feltörettetik egyik pecsét, akkor mindig történik valami a földön. Ugyanis úgy a teljes a kép, hogyha a 4. 5. fejezetet is azért nézzük, vagy látjuk, ahogyan bepillant János a mennyei világba, meglát egy trónt, a trónon meglátja a trónon ülőt, az atyát, aki uralkodik, aki kezében tartja mindenséget. Aztán meglátja, hogy mi van körülötte, milyen élőlények, kik vannak, kik veszik körül, és aztán látja, hogy hogyan dicsérik, hogyan van jelen a Szentlélek is teljességével ott a trón körül, és végül úgy lesz teljes a kép, amikor az 5. fejezetben megjelenik Jézus. De mielőtt megjelenne, az atya kezében ott van egy könyv, lepecsételve, hogy erről a kömről van szó, és fölhangzik, hogy na, ki veszi át? Ki tudja ezt átvenni az atya kezéből? És hát senki nem jelentkezik, mert senkinek nincs hatalma átvenni ezt a könyvet, senkinek nincs hatalma abba belenézni, senkinek nincs hatalma feltépni a pecséteket, de egy valaki mégis megjelenik, és ez az Úr Jézus, akinek van hatalma, hogy mindezt végbe vigye, az üdvösséget, a szabadítást, végbe vigye a világtörténelmet úgy, ahogyan ő tudja, és ahogyan történni fog, aki a kezében tudja tartani az egészet, minden történést, és végül pedig végbe viszi teljesen az üdvözítő munkáját, és új eget és új földet fog majd teremteni. Hát itt, amikor ez megtörténik, hogy átveszi azt a könyvet, nagy dicsőítés is elhangzik ott a mennyben, és most pedig itt ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy a 7 pecsétből 6 feltörettetik, és mindig egy pecsétnél, amikor feltörettetik, valami történik itt a földön. Tehát itt is látszik, hogy a mennyből van itt az irányítás. A mennyből van az engedélyeztetés. Ami ott megtörténik, az történik meg itt a földön is. Az lesz engedélyezve itt a földön is. Jó ezt tudni, hogy minden az atya kezében, vagy hogy mondjam most így, minden Jézus kezében van. A te életed is, a világtörténelem is az ő kezében van. Ő engedélyeztet, és ő viszi véghez mindazokat, amelyeket akar, és amelyek le vannak írva abba a könyvbe. Hát nézzük meg, hogy milyen pecsétek ezek, és mik is történnek. Azt mondhatnánk, hogy végül is, amit le van írattatva, az majdnem mind megtörtént már, vagy történik, és van benne bizony olyan, ami még majd ezután fog történni, főleg itt a 6. pecsétnek a felszakításakor. De azt is elmondhatjuk, hogy egyre fokozódóban történnek meg mindezek a világ történetében. Mit olvasunk itt elsőnek? Az első pecsét felszakításánál, amikor feltölte ezt a pecsétet, íme egy fehér ló a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Hogyha megnézzük ezt, akkor egy kicsit megtévesztő lehet ami számunkra, hogy ki is lehet ez. Mert a Jelenések könyve 19. fejezetében láthatjuk, hogy Jézus télen megjelenik, mint egy fehér lovon, de meg van írva, hogy ki is ő, nagyon világosan le van írva az, hogy milyen öve van a királyok királya, mi van arra ráírva, aztán, hogy a szájából éles hal jön ki, az Isten igéje, tehát ott nagyon nyilvánvalóvá teszi Isten szava, hogy ki is van azon a lovon. Itt viszont erről nem olvasunk. És ha megnézzük azt is, hogy ebben a 6 pecsétben itt mind, ami történik, nem valami jó dolog, akkor ez is ebbe illik bele, hogy ez az illető, aki fehér lovon jelenik meg, az csak hasonlít arra valakire, aki a 19. fejezetben jön elő az Úr Jézus Krisztusra. Csak hasonló. És hát ki hasonló sokszor ő rá? Hát az Antikrisztus akar hasonlítani. Sokszor a sátán is angyali fényességként akar megjelenni, becsapva az embereket, és hát hamis Krisztusok, hamis tanítások jönnek a világba. Ezzel cseng össze ez az üzenet is, hogy ez, aki a fehér lovon ül, ez nem más, mint a hamis Krisztus, a hamis tévtanító. Hiszen Jézus beszél erről a Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványai külön, és ezt kérdezték, mondd meg nekünk, mikor leszed, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus így válaszolt, sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Hát ebben a világban tehát erre lehet számítani, ahogyan elkezdődött az első keresztényeknek az élete, ahogyan olvassuk Pál apostolnak a leveleit, már is megjelennek a tévtanítók is, akik beférkőztek a gyülekezetbe, ott már az első keresztény gyülekezetekben, és próbáltak más tanítani, mint amit tanulhattak Krisztustól. Hasonlót, nagyon úgy nézett ki, de mégis mást. És ebben a világunkban azt kell mondani, hogy azóta még több ilyen tévtanító, hamis Krisztus, hamis próféta van. Hát mennyi egyház van? Mennyi gyülekezet van? Rengeteg. Hát már össze se tudjuk számolni, hogy mennyi felekezet van, akik azt mondják, hogy mi keresztények vagyunk, mi Krisztus követjük. Már nem arról van szó, hogy csak egy igaz egyház van, mert csak egy igaz gyülekezet van, tehát nem erről beszél a Szentírás, csak hogy ennyire szétszakadozott az egyház, és bizony sok téves, hamis gyülekezetek jöttek létre, és sokszor abban is kell vigyázni egy-egy gyülekezetnek, hogy oda tévtanítók is érkezhetnek, és szakadásokat, és embereket vehetnek el onnan abból a gyülekezetből, ahol az evangélium hangzott. Így volt ez a Jelenések könyvében, a tiatírai gyülekezetben is, ahol éppen megtűrték a hamis prófétákat, azt hangzik föl itt az igében, de az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja a szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálvány áldozati húst egyenek. Tehát beférkőzött a gyülekezetbe, és már meg is téveszti Istennek a szolgáit. Olvassuk a Tesszalonikai levélben, hogy hogyan kell nekünk viselkednünk minden prófétával kapcsolatosan. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálás ne vessétek meg, de mindent megvizsgáljatok, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Tehát az ember hallgatva egy másikat, egy másik illetőt, aki tanít, az fontos, hogy helyes, ige szerinti, amit mond. Lélek szól általa, akkor nem oltom meg. Akkor elfogadom, befogadom. De mihelyt nem így van, azt nem tűröm. Magamban se azt a tanítást, de azt az embert sem tűröm el a gyülekezetbe. Nekem ez volt egy megdöbbentő, hogy Debrecenben, hát ott 500 valahány tag között mindig jöttek befele tévtanítók. Ez a csoportosulás amaz, vagy éppen bejöttek más felekezetből, és úgy próbáltak elragadni embereket, vagy pedig valahogy ott vált valaki tévtanítóvá. És eleinte olyan frissen megtélten, olyan szívtelennek tartottam, amit csinált a debreceni gyülekezet ezekkel az emberekkel. Hogy mondjam így, azonnal elbocsátották őket. Vagy megtérsz ebből, vagy jövő héten nem jössz. Mert nem vagyunk rá, hát kíváncsiak. Ebbe a gyülekezetbe te hagyd abba a működésedet, és hagyd el. Hát eléggé drasztikus, erőteljes volt ez, és tényleg el is hagyták, 4-5-en, vagy tudtak-e kiszakítani egyeseket abból a gyülekezetből, de aztán később megértettem. A debreceni gyülekezet akkor nem tűrte el, mert ha eltűri, még jobban szakadás történik benne, még több ember fog majd kiválni, még több embert megtévesztenek, és nem tudja megvédeni az ő nyáját azoktól a tévtanítóktól, akik bejönnek, bemerészkednek, és azért jönnek, hogy raboljanak, Krisztustól eltérítsenek embereket. Nagyon fájdalmas volt az nekem, amikor az egyik barátom, aki annyira ellentállt nekem, amikor megtértem, és annyira ellentmondott az Istennek, és aztán egyik időszakban, amikor teltek múltak az évek, kezdett közeledni Isten felé, és odajött hozzám, és azt mondta, hogy a baptista gyülekezetbe jártam. Mondom, hol jártál? Én még ilyet nem is hallottam, hogy baptista, mi az? Hát gyere el, nézd meg! És akkor én elmentem vele együtt, ő volt az, aki elhívott a baptista gyülekezetbe. Aztán hazamentem, és mondtam a szüleimnek, hogy baptista gyülekezetbe jártam, hát ők nem tetszett nekik a dolog, hogy a református gyülekezetet ott hagytam, és most elmentem egy baptista, mi az baptista, buddhista, kevelték össze-vissza abban az időben, és aztán ők is eljöttek, és ők ott tértek meg, és épültünk be a gyülekezetbe, és nem sok idő telt el, amikor megjelentek az ifjúságiban ilyen tévtanítók, és az én barátomat, aki oda hívott ebbe a gyülekezetbe, elhívták magukhoz. De hát nem csak ő ment, hanem én is mentem. Hát ott jó megkavarták az én lelkemet a friss hitemmel együtt, de az övét még jobban, mert ő menthetetlenül kiragadták a gyülekezetből, engem még vissza tudtak csábítani, észre tudtak, és józanságra tudtak biztatni, de az én barátomat már nem. Aztán elszakadt a szüleitől, és ott hagyta őket szinte megtagadva saját szüleit, elköltözve a Balaton mellé, és utána pedig visszatérve, majdnem olyan, mint a hitetlen. Nem úgy hisz Istenben, ahogyan kellene, egészen más gondolkodása van, mint amit a Biblia tanít, és mindezt a tévtanítók tették, mert megtűrte, mert nem vigyázott, főleg egy frissen megtért, még könnyebben elcsábíthatják. És ami számomra meg egy nagyon érdekes dolog, hogy a megtérésemkor nem csak ez a csoport, hanem más-más tévtanokat hirdető csoport és emberek valahogy olyan gyorsan megtaláltak bennünket. Mintha próbáltak volna Krisztustól ez a csoport és azok is félre vezetni, elvezetni, hasonlóan tanítottak, hasonló volt, mint az eredeti, de mégsem az. Hát erre kell vigyázni ebben a földi létünkben is, hogy legyünk józanok, és vizsgáljunk meg mindent a lige fényében, és azt fogadjuk el, ami a Krisztustól jön, az igazi fehér lovon ülőtől jön, akinél tényleg ott az Isten igéje a szájából jön ki, mert az hoz győzelmet a mi életünkben és áldást. Aztán itt a második pecsétnél a következő van megírva, hogy amikor feltölt a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól, jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatot neki. Ezt már annyira talán nem kell nagyon magyarázni, mindenki úgy gondolom, hogy megérti, hogy maga ez a ló eljövetele, kijövetele, hogy tűzvörös és a vér színét hordozva, hordozza a békétlenséget, a háborút, ami van ebben a világban. Elveszi a békét az emberek között, és így most kezdjük kicsibe, elveszi a családok életéből a békét, mennyi válás van, mennyi veszekedés van, mennyi fájdalmas dolgok vannak, ahogyan beszélgettünk is lelkészi körben, hogy egyre jobban van az, hogy ott van a másodikos, harmadikos osztály, és azt kell számolgatni, hogy kinek a szülei vannak még együtt, mert azok a kevesebbek. Mert a többieknél már vagy elvált, vagy már pót apukája van, a másik meg elköltözött, messze vidékre elváltak, vagy az anyuka egyedül neveli az ő gyermekét. Micsoda drasztikus számokat tudunk mondani, hogy mekkora a válás itt Magyarországon. Az elválás, meg az összenem házasodás, csak úgy az együttélés. Aztán könnyű kirakni a bőröndöt a ajtó elé, aztán viszontlátásra. Tehát rengeteg ilyet látunk, de látjuk azt a forrongás is, ami van ebben a világban. A háborúkat, hogy nemzet nemzet ellen támad. Ahogyan ugyanúgy megmondja ott a Márka evangélium a 24. fejezetében olvasható, hogy Jézus mondja, hogy ilyenek történnek, és meg kell ennek történnie még az eljövetele előtt. És ettől ne féljünk, mert meg kell ennek lennie. Ő velünk van, segít nekünk ebben a nehéz időszakban is. Sőt, azt tanácsolja Isten igéje, hogy te magad, ember, ne engedd, hogy elvegye a békességet ez a ló, és annak rajta ülője. Hogy ne engedd azt, hogy elvegye a békédet, és háborúságot támaszon a szomszéddal, a rokonságodban levővel, mert ő jön, és mindig háborút akar. Háborúz a gyermekeddel, háborúz az unokáddal, légy békétlenségbe, add vissza, amit kaptál attól az embertől, üss nagyobbat, ha lehet, hogy neki még jobban fájjon, add vissza a többszörösét, és sorolhatnám tovább. De nekünk Isten igéje nem ezt mondja, hanem azt, hogy ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le tégre a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Tehát békességet hoz számunkra Jézus, aki egészen más lovas, aki elhozza számunkra az Atyával való békességet, ki tud békülni az ember önmagával is, ki tud békülni embertársával is, meg valahogy ezzel a világgal is. Mert ő, ha szívedben él, akkor a békességre törekszel, és őrzöd is azt, hogy el ne vegyen tőled semmilyen tűzvörös ló, hanem Isten igéje és Isten békessége uralja te életedet. Argentina Csilla, amikor háborodott egymással, akkor egyszer csak úgy döntötték, hogy megolvasztották ágyúikat, és a nyert fényből egy hatalmas Krisztus szobrot állítottak föl a két országnak a hegytetőjén, és a szobor talapzatára ezt a feliratot tették: hamarabb omlanak össze ezek a hegyek, mint hogy argentinai Csilla népe megszegje azt a békét, amit Krisztus a megváltó lábánál egymásnak esküdtek. Hát jó lenne, hogyha ez így lenne természetesen, de hol is lehet békére jutni? Krisztus lábánál. Hát ott lehet igazán. Olyan jó azt látni, amikor esetleg hív emberek is összevesznek, már nem ez a jó látni, csak amikor kibékülnek ott Krisztus lábánál, megbánva vétkeiket, egymásnak is bocsánatot mondva, meg egymásnak is megbocsátva, de aztán Krisztus bocsánatát is véve. Tényleg ott lehet. Ő az, aki segít nekünk, hogy kérjünk bocsánatot valakitől, ő az, aki segít nekünk, hogy tudjunk megbocsátani, és ő az, aki tud olyan erőt adni, hogy az ellenségem, ha éhezik, akkor nem azt nézem, hogy jó neki, na jó, megjárta, jaj, de jó, és akkor bosszúból még örülünk is neki, hanem Krisztus erőt ad, hogy mi lépjünk, mi forduljunk hozzá, mi segítsünk rajta. Ehhez Krisztus ereje kell, magunk erejéből ez nem megy, de ott Krisztus lábánál, ott imádkozva, ő előtte leborulva, az ember ilyen mennyei erőt kaphat, hogy őrizze azt a békességet, amit Istentől kap, és el ne vegye el a lovas tőle. Aztán a harmadik pecsétben azt olvassuk, hogy amikor feltölte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól: jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen: egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Hát itt a szűkölködés jön elénk. Egy dénár tér lehet venni, egy mérce búzát, egy napi élelmet. És a többiben mi van? Mert hát nem csak kenyeret eszik azért az ember. És akkor a családnak mi van még? Ha a férfi csak azt az egy dénát kereste meg abban az időben, akkor a gyerekek mit kapnak abból? Tehát azt a nélkülözést, azt a szűkölködést tálja elénk Isten igéje. És hát sokszor a háborúban vannak ezek. A háború utáni időszakokban, meg abban lévő időszakokban, hogy jegyre lehetett menni, és nem úgy, hogy annyit veszek, amennyit akarok, és éppen azzal talán ki lehet húzni valamennyire, hogy ne korogjon annyira a gyomor, és ilyenről beszél Isten igéje, az éhínségről, és ebben a földi létben láthatjuk, hogy akár Magyarországon is vannak, akik éheznek. Rosszul állunk, mondják az Európai Unióban, a gyermekek közül is mennyien éheznek Magyarországon, és akkor ne is beszéljünk arról, ha tovább megyünk, hogy hány ember hal meg naponta éhségben, mert már több napja nem tudott mit enni. Hány embernek a gyomra fúvódik föl, mert nem volt mit belerakni. És nem azért van akkor a hasa, mert jó teletömte valamivel. Mennyi éhínség és ivóvíz, hogy nincs egy-egy területen, nem tudnak mit inni az emberek. Ott van a mi környékünkön, életünkben. És hát akár már az első gyülekezetek életében is, ahogyan egyszer csak előállt egy Agabosz, és a lélek által megjövendőlt, hogy nagy éhínség lesz az egész földön, és ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdában lakó testvéreknek, ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. És olyan szépen mutatja be ez az ige számunkra az, hogy ha van éhínség valahol, akkor mit kell csinálni? A gyülekezet egyből összefog, mi nem éhezünk annyira, mint Júdában levő testvéreink, ott a legsúlyosabb a helyzet, és akkor ők összegyűjtötték, és Saul meg elvitte oda, hogy ne éhezzen a Júdában lakó testvérek. Hát mi is körbenézhetünk, nem-e van olyan valaki, aki éhezik. Hát nálam van olyan, hogy becsengetnek hozzám, éppen ma is volt, hogy éhes vagyok. Lehet, hogy a testvérekhez nem csengetnek be, egy gyülekezetbe könnyebb ugye becsengetni. De hogy a környezetünkben vannak-e olyan szegények, vagy a gyülekezetünkben látunk-e olyan valakit, aki ide jár, aki esetleg megszorul, nehéz helyzetben van, ne zárjuk el a mi szívünket, hanem legyen ott bennünk, hogy hogyan is segíthetnénk. Na meg hát segélyszervezetek is vannak, ha magunk körül nem is látunk esetleg, akkor lehet küldeni adományokat ide, meg oda, meg amoda, ahol az segítséget jelent azoknak a nehézségben élő embereknek. Isten igéje tehát mindig ad választ. Amilyen lovas jön, arra Isten igének mindig megvan a válasz, hogy mit csináljon a keresztény ebben, ember abban a szorult helyzetben. És itt az éhínségben is van válasza mindenható Istennek. És hát mehetünk ahhoz az Istenhez, aki viszont tud segíteni, aki megadja a mindennapi kenyerünket, még a nehézségek között is, és sokan tapasztalták ezt már meg, hogy úgy kellett kiszólni a pénztárcából még az aprót is, hogy most akkor mit eszünk, és úgy összeszámolni, és már elfogyott, de imádkoztak, és éppen valaki akkor csengetett, hozott valamit, valami adományt, valamilyen ételt, valamilyen segítséget, amelyek kivégzelték azt az időszakot, és utána újra átélték, hogy tudtak venni maguknak élelmet. De hát mennyi ember szűkölködik máshogyan? Lélekben. Milyen kevesen eszik Isten kenyerét? Az Isten igéjét. És megint ott lehetünk, hogy itt már itt van rengeteg ember körülöttünk, aki sínlődik az ő lelke, mert nem táplálkozik. És azért beszél úgy, ahogy beszél, azért éli úgy az életét, ahogyan éli, mert nem eszik. Nincs ereje, hogy jót tegyen. Csak mindig a rosszat hajtja. És milyen jó, hogyha a hív ember, még ha valamikor nem is veszik jó néven, de a megfelelő időben, a gyászában, a fájdalmában, a gondjaiban egy megfelelő igét tudunk mondani, hogy tápláljuk, vigasztaljuk, bátorítsuk azt az embert, aki még nem kóstolta meg, vagy nem eszi igazán Istennek az igéjét, és úgy éhezik. Hát erre is legyen gondunk, körbenézve, hogy Isten igéjét hirdessük éhínséges lelkileg éhes világban. Hát emlékszek arra, hogy nemrég járt itt valaki, és mondta, hogy ő sportol, hogy ő ezt és azt csinálja, mert hát a testnek azt meg kell adni, kalban kell tartani. Hát aztán és a lelket is ilyen jól kalban tartja. Hát kiderült, hogy azt mondja, katolikus vagyok, azt jár-e a templomba, nincs nekem arra időm. Tehát a testre van, a lelkemet sorvadjon, a lélek nem számít. Még olyat is mondott az illető, hogy nem kell már a bűnt elmondanod Istennek. Ahogy öregszik az ember, annál elkölcsösebben él. Hát én néztem, hogy mondtam, öregséggel valahogy kipusztul a bűn, vagy hogy én nem tapasztalom, hogy jobb lennék, mint az előtt. Lennettem volna, vagy nem kísértetnék meg bármilyen más területen, mint az előtt. Hát ő ilyeneket mondott. Hát Isten segítsen tehát nekünk hirdetni, továbbadni. Aztán a negyedik pecsétet. Amikor feltölt a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól. Jöjj, s láttam íme egy fakó ló, rajta ülőnek neve Halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és dökhalállal, és a föld vadállatai által. Hát itt ugye a halál ebben a földi világomban pusztít, és különösen vannak olyan területek, ahol különösen sokan halnak meg, és az átlag életkor van olyan hely, ahol 40 éves korra jön ki az átlag életkor. Ez azt is jelenti, hogy ugye a gyermekhalál is azért sok, és ez is ugye viszi lefel az átlagot, de hogy vannak a Földön olyan részek, ahol különösen nincs olyan egészségügy, mint esetleg nálunk, és arat a halál, meg a járvány, és egyéb más dolgok. És hát vannak olyan kutatások is, hogy ezt mondták ki, hogy 1960 után születettek, hogy a világ összességét nézték, jó eséllyel halnak meg valamilyen járványban, éhínségben, vagy erőszakos cselekmény áldozata által. Hát ezt lehet tapasztalni, hogy ugye a gyilkosságok is, és különféle területen is az ember életet követelik. És olyat is kiemeltek itt a kutatásban, hogy 10-15 év múlva az emberiség negyed része életveszélyes helyzetbe kerül, ha így folytatjuk tovább az életet, az életvitelt, ahogyan ma megy. És aztán persze vannak itt riogatások is, de lehet, hogy vannak ennek az alapja is, hogy a föld melegedésével különféle járványok is felütik majd a fejüket, mert ezek vele fognak majd járni. És hát ha most arra gondolunk, hogy a bűn esett után is esett olyan, hogy megölted egyik a másikat, Kain Ábelt, de azért ott még mindig azt kell mondanunk, hogy 800-900 év volt a gyakori. Hát az ember élete hogy ment lefele, azután egyre jobban, és egyes területeken meg különösen lent van. De Jézus az élet. Azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Nekünk a halálra ez a megoldás. Nekünk van egy Krisztusunk, aki életet ad, ott belül, a szívünkben újjászül, új életre támadunk fel, és ha a mi földi testünk is romlásba megy, meghal, akkor is életünk van, örök életünk. Ahogyan a korintusi levélben olvassuk, mert el romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és el halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Milyen jó, hogy na most úgy nézünk szembe a halállal mindannyiunk, mint egy nagy ellenséggel. Nagy ellenségünk ez. De mennyivel másabb úgy szembenézni vele, hogy neked már van egy életed, amit ez a halál nem érhet el. Nem ölhet meg a Krisztusban hívő életedet. nem ölheti meg. Lehet a tested az elhal, meg a testünk, de mégis örökké élhetünk. És mennyivel másabb így szembenézni ezzel az ellenféllel, és tudjuk azt is, hogy Krisztus eltörlik végleg a halált, és a mennyben élőknek nem kell már szembenézni soha többet a halállal. Olyan szép, hogyha olvassuk ezeket az igéket, amelyek rémisztőek, hogy mik következnek ebben a földi létben, de milyen jó, hogy van egy másik oldal, amely fölnyitja a szemünket, és egy hívember egészen máshogyan látja az életnek a történéseit és a jövendőjét is. Az ötödik pecsét a következő képpen szól. És amikor feltölt az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjét öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor fehér ruhadatot meg mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreinknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Ez is nyilvánvaló, hogy itt a mártírokról van szó, akik meghalnak, és milyen érdekes, hogy a halál után, a halál lovasa után következik ez, hogy meghaltak azok a keresztények, de hol is vannak? Ott az oltár alatt, ott az Isten oltáránál vannak, és ott mondják, Isten jelenlétében élve már azt a másfajta életüket, mondják, hogy hát Uram, meddig gyilkolják még a honfitársainkat, a szolgáidat, gyermekeidet? Meddig még? Nem lesz már elég? És mondja az Úr, hogy majd, ha beterik a szám, majd akkor véget vetennek. De addig is fehér ruhadatik nekik. És hát csak nézzük meg, mit is hallottunk nem is olyan régen egy előadásban, mióta van a legnagyobb keresztény üldözés a világon? Ma van. Jelenben vagyunk. Hogy fokozódnak ezek a dolgok, amiket le vannak írva ebben a pecsétekben, könyvben, amit Jézus fölnyit, fokozódnak, mint a háborúk is. Szemben állt néhány fél egymással szemben. Na de a világháború csak nem volt. Mikor volt az? Hát nem olyan rég. Meg volt már kettő is belőle. És lehet készülünk a harmadikra is, amilyen buták vagyunk. Mert Isten nélkül így tud élni az ember. És hát ennyi keresztényt, ahogyan megölnek egy év alatt 200 000 embert, keresztény ember, mert csak azért, mert ők hisznek Jézusban, és hogy minden ötödik percben meghal egy keresztény, ilyen a világ történelem folyamán most van. Ilyen sokan nem haltak meg, mint most halnak meg. Na természetesen mondhatjuk azt is, hogy viszont ennyi ember se élt a Földön, mint most. Van miből, mondhatnánk, de hát mégis szomorú, hogy ez történik. És ennyi keresztény embernek kell meghalnia. De Jézus megmondta, hogy akkor átadna titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Tehát ez is megvan írva Máté evangéliumban 24. fejezetében, és tele vannak Észak-Korea börtönei, az iszlám írtja a keresztényeket, ahogyan bírja, de mégis előttünk, mert erre is van válasz a Isten igéjének, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ott vannak a mártírok, egészen közel ad Istenhez. És a legnagyobb jutalomban ezek a mártírok részesülnek. Tehát mi se rejtsük el hitünket ebben az utolsó időszakban, hanem hirdessük, amely nem is jár élete börtön, nem is jár élete jelenleg halál, mégis sok keresztény nem meri hirdetni. Hát hirdessük, mondjuk, hogy emberek oda kerülhessenek a mennybe. Mert ha nem hisznek, nem fognak oda kerülni. És ez a mi feladatunk, hogy hirdessük és vállalva az evangélium szenvedését is, hogyan írja Pál. Lehet megvetés, gúnyt, meg hátrányt élsz meg az életedben, mert ez így van Magyarországon, ha hirdeted. De mégis Isten kegyelme, Isten jutalmát fogod majd elvedni ott őnál, amikor majd mindenki előtt kijelenti azt, hogy ez az én gyermekem. Ez vállalt engem a parázna, bűnös, hitetlen társadalom előtt. Most én is vállalom őt. És végül a hatodik pecsét, amely előtt talán még előtte állunk, noha már vannak ebben is olyan jelek, amelyek láthatóak a világ eseményeiben. És lát, amikor feltölt a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szörcsúha, a telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja életlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokba és a hegyek szikláiban. És így szóltak a hegyek és a sziklákhoz, essetek ránk és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arc elől és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Hát félelmetes. Földrengésekről már tudunk, ahogyan így kezdődik ez a pecsét, nagy földrengés támadt, de hát ilyeneket azért még nem látunk, hogy a hold véré változna, vagy ezek történnének a égen, amelyek itt le vannak írva, úgyhogy ezek már a jövőt tálják elénk. És érdekes, ahogyan viselkednek a nem hívő emberek, a nagy többség, hogy menekülne, bújnának elfele, érzik, tapasztalják, hogy az ítélet miatt rázza már meg az Isten az eget és a földet. És nem az van bennük, hogy Uram, bocsáss meg, mennének az Isten felé, hanem bujkálnak, elrejtőznének. Na, tehát nem lehet elrejtőzni. És aztán fölhangzik itt egy nagy mondat, a legvégén, hogy mert, hogy kiállhat meg. Hát erről szól a hetedik fejezet, hogy kiállhat meg. És látunk egy nagy sereget, fehér ruhába öltözötten, mert fehér ruha adatott nekik, mert bárány vér által megmosták ruhájukat. Na, ők ott állnak. Ők megállhatnak. És milyen jó, hogy lehet nagy földrengés, lehetnek nagy viharok ebben a földi létben. Tapasztaljuk is, hogy egyre nagyobb a katasztrófa itt a föld felszínén. Az égen még ezt nem látjuk, de az is jön majd. És megállhatol. Nem kell elbújnod, nem kell elmenekülnöd bűneid miatt. Mert Krisztusnak már odaadtad az életedet. Sőt, viszed bűneidet is elé, és megbocsát, megtisztít, fehér ruhába jelenhetsz majd meg előtte, és nem kell bujkálnod, hanem ott lehetsz abban a mennyei seregbe. Micsoda áldás! És hagyd mondjam, hogy áldás az, hogy nem éljünk meg mi, úgy néz ki a hetedik pecsétet, mert az valami borzalom, ami azután következik, amikor az kinyittatik, nagy csend támad a mennybe, és jön a hét angyal, kapja a hét trombitát, és minden trombita borzalmas, és borzalmas dolgokat fog majd elvégezni a földi életünkben. Ha valaki erre kíváncsi, elolvashatja majd otthon ezután a következő fejezeteket, ami pont ezt tárgyalja, hogy milyen veszedelmek lesznek a hetedik pecsét felbontása után a trombita szónak a megszólásakor. Mi pedig ezeket átvéve, itt az utolsó időszakban, az adventi időszakban éljük meg a mi hitünket, forduljunk ő felé, tisztítsuk meg a mi szívünket, és mindaz, ami erről szólt, erről a pecsétekről, tudjunk így válaszolni ezekre a nehézségekre, ahogyan Krisztus adja nekünk az ő ereje által, hogy beléphessünk majd, megállhassunk majd az ő kegyelme által ő előtte. Amen.